jövő héten lesz az előjárosság választás, úgyhogy emiatt aztán az elmúlt hetekben, meg még ma is ez a fő témánk, ennek a vonala. Az elmúlt hetekben láthattuk azt, hogy sok dolgot hallottuk a diakonosokkal, a presbiterekről, mondhatni tele a fejünk ilyen szempontból ismerettel, de talán még van benne egy kis hely. Ha másra, akkor kiszorítjuk bele a holnapra szükséges matek kritériákat, vagy egyebeket, vagy azt, hogy milyen munkákat már elvégezni a munkahelyem, és akkor helyette betöltjük ezt. És ha emlékeztek rá, akkor az elmúlt hetemben néztük azt, hogy akár diakonus, akár presbiter kapcsán milyen feladatok, milyen fajta dolgok azok, amikre Isten megbízza az embereket, meg a gyülekezetek is. És megnézzünk két másik részt, ami valószínűleg elég jól ismert, leggyakrabban ezeket hozzák elő, most ezt a végére hagytam, amikor arról beszélünk, hogy presbiter vagy diakónus, akkor milyen legyen. Ez a két rész az 1 Timoteus 3-ban található az egyik, az első 13 verse, a másik pedig a Titus 1:5-9, úgyhogy ezeket fogom felolvasni. Először kezdjük az első, az 1 Timoteus 3, 1-13 levő szakasszal, ami így hangzik. Igaz beszéd ez. Ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feltetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodás kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekét engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki maga háza népét nem tudja jól vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonosítja alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az örök csodájába essék. Ugyanígy a diakónusok is tisztelt reméltók legyenek, nem kétszűnek, nem mértéktelen borívásra bei, nem haszonlesők, hanem olyanok, akiben megvan a hit titka, tiszta lelki ismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak a feltetetlenek. Feleségük is hasonlóan tisztelt reméltó legyen, nem rágalmazó, nem mértéketes, mindenben hűséges. A diakonusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind pedig maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Ez volt tehát az 1 Timóteus, és a Titus 1-ben pedig ezt olvassuk, Titus 1, 5-9-ig. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állít szolgálba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki feltetetlen egy felségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek, a püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen feltetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önbetartóztató, aki ragaszkodik a tanításra meg egy az igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. No, hát jó kis felsorolás, igaz? Nagyon kellemes. Van egy komoly oka annak, hogy ezt a részt a végére hagytam, már az ajánlás tétel és az ajánlások elfogadása vagy nem elfogadása utánra. Egyszerűen az, hogyha valaki meghallja ezt az egész szövege felsorolási jegybe, akkor azt mondja, hogy a fene se akar előjáró lenni, nem? Ki az, aki azt mondja, hogy hú, hát igen, ez mindig az rám, mert megfelelek. Jelfetet nem így állunk hozzá, hogy hát ez igen, ez pipa, oké, király, előjára vagyok. Tehát nem azon bennünk, hogy azt mondjuk, hogy ez ilyen nagyon nagyszerűen sikerül ez nekünk, hanem egy elég számomra legalábbis nyomasztó kép. Hát hogy lehetnénk ilyenek? Tehát, hogy elolvasom mindez, azt mondja, hogy nem fog menni. Ami hadd bátorítsam fel azokat, akik mondjuk elfogadták az ajánlást, hogy ez nem arról szól, hogy ha teljesen ilyen vagy, akkor esetleg kettessel átmehetsz, hanem hogy ez, amire kell, hogy töregedjünk. Viszont szeretném kihangsúlyozni már az elején is, amit még a három héttel, ez a negyedik, három prédikáció, ez most ez a negyedik, hogyha így nézzük, akkor is elmondtam, hogy amiket hallunk, ez nem csak, ne úgy nézzétek csak, hogy oké, ilyenek kell lenni egy presbiternek, egy előjárónak, egy diakónusnak, hanem azért alapvetően ez egyfajta kihívás mindegyikünk számára. Nem arról van szó, hogy ő előjáró, neki ez kell, nekem nem kell. Én verhetem a feleségemet, mert nem vagyok felsorolva. Nem, tehát nem így működik ez, és akkor én bármit megtehetek, hanem hogy igen, ez mindenki számára egyfajta kihívás vagy elhívás, hogy ez szerint gondolkodjunk önmagunkról, hogy ez legyen az, amire törekszünk. Hogy ilyen módon akarunk megjelenni a társadalomban, a gyülekezetben, de legfőképp Isten színe előtt. Amikor ránk néz, akkor ezt lássa, ilyenet tekintsen minket. Tehát, hogy miről is van szó? Ugye a püspök, presbiter, lelkész azt mondja, hogy fontos, hogy legyen olyan ember, aki szeretne ilyen szolgálatba állni. Még néztük korábban, két hét ezelőtt emlékeztek rá, hogy a három szót, a vén, a püspök, a presbiter, mint személyek, mint tulajdonságok, mint szolgálattevők, azokat szinonimeként használja az iget, tehát nem úgy, hogy most akkor ez különböző, hanem egy személyként. És azt mondja, hogy legyenek olyan emberek ezek, akik szeretnének ilyen szolgálatba állni. Akik törekednek rá, törekszik rá. Persze az nem azt jelenti, hogy figyeljetek, aki szeretik vezető lenni, ha ez tök jó hangzik. Már csak az is, mert nem arról szól mindez, hogy most akkor akit beállítunk prezsutának, az kap egy államtitkári fizetést, vagy ilyesmit. Tehát nem egy ilyen dolog a kecsettet. Nem is arról szól ez, hogy nekem az most kijár, hanem és inkább abban látszik meg ez a fajta törekvés, ahogyan cselekszik. Ahogyan, ugye olvastuk ezt, ahogyan jól forgolódik a közösségben. Ezt néztük korábban. Hogy abban mutatkozik meg, amit tesz. Nem abból, amit mond, hogy mi szeretne lenni, hanem ahogy azt teszi. Viszont fontos kérdés az, hogy nem szabad belekényszeríteni senkit az ilyenfajta presbiteri szolgálatba. Tehát nem működik az, hogy te pedig akkor is legyél ilyen. Ki fog ütközni nagyon hamar, hogyha ez nem működik. Úgyhogy ilyen tekintetben hát talán próbáltam tárgyalagos lenni az ajánlások elfogadásánál, és felhívni a figyelmet arra, hogy igen, vannak nehézség, kihívások benne, továbbra is törekszel rá. Továbbra is szeretnéd ezt. Emlékszem arra, hogy Dínnek meg Ádámnak elmondtam, most akkor le is fordítottam, hogyha legalább, annól, amíg a jegyesség felkészítésnél, hogy az elsődleges szándékunk, hogy ne beszéljük őket a házasságról. Furán hangzik, igaz? De azért, mert hogyha ennek ellenére is azt mondják, hogy igen, mi akkor is szeretnénk összehasodni, noha halljuk azt, hogy ilyen nehézség lehet benne, olyan kihívások vannak benne, akkor van értelme összeadni őket. Hogyha nem lehet lebeszélni egy párt arra, hogy összehasodjanak, akkor jó, hogy jóban nem is ugye elkezd lebeszélni, értelemszerűen. De hogyha nem lehet lebeszélni őket róla, akkor van értelme annak, hogy neki állnak az együtt életnek. És volt olyan, aki sikerült lebeszélni. Most nem büszkén mondom, csak azt, hogy volt olyan, akinél... Volt olyan, akinél kiütközött az egy párnál, még régebben, hogy még ők sem biztosak igazán abban, hogy össze akarnak-e házasodni. És azért hozom ezt most analógiának, mert hogy az ilyenfajta előjárósági választásás fontos az, hogy ha nem biztos benne, akkor ne legyen egy kényszer rajta, ne legyen az, hogy hú, megbánom, hogy ilyen dolgot vállaltam. Mert nem feltétlenül egyszerű magában. Aztán a második, amit látunk itt ebben az irányban, az, hogy fedhetetlennek kell lennie. Ugye ezt már néztük korábban is, hogy nem lehet fogást találni rajta. Nincs olyan dolog az értelemben, hogy takargatni kell. Ha emlékeztek a Szentírásban, hogy az Ószövetség elején, azt látjuk, hogy Ádám és Éva, amit nektek a jól és osztozásának fájáról, felismerték, hogy mezítelnek, hogy mesztelnek. De nem a testüket kellett eltakarni, hanem a bűnüket. Igazából azt akarták takargatni. Igazából azt akarták elfedni. És a feltétlenül nem azt jelenti, hogy bűntelen, hanem az, hogy ha van bűn az életében, akkor azt nem rejtegetni akarja, hanem Isten elévinni, hogy rendezze. Hogy rendezze azt az Úrral. Szóval arra beszélve, hogy legyen feltehetetlen, akkor legyen olyan személy, akit nem lehet megvádolni bűnökkel, mert nem hagyja, hogy az a bűn megbújjon, meg belefészkelje magát az életébe. Hogy nem hagyja, hogy ilyen legyen az életében. A harmadik, hogy az egyfeleségű férfi legyen. Az újszövetségben az is szó szerint azt mondja, hogy egy asszonyú férfi. Ez az, amit kihangsúlyozni, mert hogy többfajtaképpen lehet ezt nézni. Egyébként az 1 Timóteus 5.9-ben ugyanaz a szerkezet szerepel, csak ott fordítva, hogy az összélyekről beszélt meg az, hogy olyan özvegy legyen, akinek egy férje volt. Ez amit is fontos, mert hogy általában azt tudok mondani, hogy van, aki kisarkítja ezt, és azt mondja, hogy egy feleségű férfi, tehát hogyha nincsen felesége, akkor nem lehet előjáró. Nem lehet presbiter. Nem lehet ez, nem lehet az. Sokkal inkább utal az akkori kultúrára, ami kétfajta módon is szoktak értelmezni. Az egyik az, hogy ha olyan személyek, hogy ők elvált és újra nősült, akkor igazából az Úrral van már egy párja, akivel szövetségre kötött, tehát akkor ez már a második felesége, vagy a másik abban a kultúrában, amit szoktak kérdezni, hogy azért akkor még megvolt a több nevűségnek az intézménye, és kihangsúlyozták ezt, hogy akkor ne legyen egyfajta több nevű személy. Ebben most nem érj bele hosszan, mert hogyha mindent átbeszélnénk, akkor rájöttem arra, hogy a második hétorát ülnénk itt, és nem akar beteket ennyire húzni mindezzel, hanem akkor csak erről most ennyit néznénk meg. Nagyon fontos, amiatt akarom csak ezt kihangsúlyozni, mert hogy azt a fajta merev értelmezés, hogy az egyfeleségű férfi azt jelenti, hogy mindenképpen kell lennie felesége, ez a teológiai szempontjából is azt mondja, úgy közvetíti a teológia is, azt mondják, hogy inkább arról van szó, hogy ebben az értelemben, tehát hogy ne az legyen, most akkor több nejű éppen vagy ötször elvált, hatszor újra házasodott, és 7 gyereke van 8-nőtől, hanem hogy az a fajta hozzáállás, hogy akkor egy személy mellett hűségesen kitartva, de hogy éppen valaki akár özvegy, akár éppen még nem házas, az nem kizáró ok. A következő pont azt mondja, hogy józan és mértékletes. Külön van felsorolva, de szinonimaként jelenik meg a görögben. Tehát józan legyen és mértékletes. Az, hogy az elméjében legyen éber, legyen tisztában azzal, amik körötte vannak, hogy legyen képes józan ítéletek meghozatalára hogy átlássa a dolgot, hogy ne ragadja előtt az érzelem, és ne az irányítsa, vagy diktálja, és hogy ne ilyen szempontból hirtelen felindultságból hozzon döntéseket, hanem értelmes és épp gondolkodású legyen az adott személy, önuralommal kell bírnia, és ne lobbanékony módon. A másik, amelyek hozzá kapcsolnak általában ehhez, az az, hogy nem szabad olyan fajta személyek lenni, aki habzsolja az életet, akinek az egyéni vágyait nem képes megfékezni, mert ha nem tud ilyen szempontból józan és mértékletes lenni, akkor ez visszaüthet a gyülekezetben. Aztán tényleg csak így gyorsan haladva az egészen, hogy végre tudjunk kérni az mindegyiken, azt mondja még a következőként, hogy illedelmes legyen. Vagy más fordítás az, hogy tisztességes legyen. Legyen illedelmes, vagy tisztességes. Az eredeti szót nézve lehet úgy mondani, hogy legyen illemszerető. Én megadóztam, hogy nem vagyok illemszerető, nem szeretem az illemet. Nekem az illem az ilyen kényszernek hat, de értem a jelentését, hogy mit akar ez mondani. Hát, hogy a jó viselkedés legyen számára fontos. Az a fajta viselkedés, ami elfogadható, és ebbe azért belefér némi polgárpukasztás szerintem legalábbis, de hogy azt a fajta illemet kövesse, ami nem botránkoztatja meg az embert, ami nem kiakasztja őket, hanem eszköz és segítség tud lenni abban, hogy Isten felé szolgáljon. Tehát nem a tisztesség ellentétjéről van szó, hanem a tisztesség mellett tartó illem, vagy kitartó illemről. Aztán a következő az, hogy vendégszerető, hogy szeretnie kell a vendégeket, de ez talán jobban kifejezi az eredeti szó. Az eredeti szó, nem tudom is, hogy ismeres a xenofília kifejezés, hogy ami ebből fakad, tehát hogy szereti az idegeneket. Most nem az ufókra gondolok persze, hogy most jönnek az ufók, és akkor jaj, jön a csészáj, vagy ilyesmi, nem ilyen fajta xenofília, hanem az, hogy ha valaki megjelenik egy idegen személy, akár egy más kultúrájú személy, akár egy teljesen kívülálló személy, akkor nem xenofóbia van benne, nem xenofília. A xenofóbiával találkozunk gyakran. A magyarokra ez különösen jellemző. Nem tudom ki az, aki emlékszik a 2015-ös tárki felmérésre, és arra a különleges négy csoportra. Ugye a pirézek, ugye? Mennyire érdekes volt, hogy mi magyarok mennyire tudjuk utálni a pirézeket. Egy kitalált névcsoport, akik nem is léteznek. De hogy a kérdőívben, ha jól leszem, 74%, lehet, hogy nem leszem pontosan a számra, de a magyarság nagy többsége gyűlölte a pirézeket. Mert azok idejönnek, elveszik a tőlünk a mindent, a földet, az asszonyokat, a munkát, a bármit elveszett tőlünk. És sokszor jellemző emberek a xenofóbia, az idegentől való félelem, de azt mondja, hogy legyen xenofília benne. Legyen, szeresse az idegeneket, szeresse a vendéget. Ha valaki jön, akkor úgy álljon hozzá, hogy örül annak a személynek, hogy jött valaki új. És gondoljatok bele abba, hogy ha bejön egy új ember a gyülekezetbe, nagyon érzi azt, hogy most szeretettel fogadják őt, vagy úgy kerül be, hogy hát ide jöttem, oké, hát leültem, nem észre se vettek, esetleg ránk köszöntek, vagy intettek, hogy csak. Aztán végültem az istentiszteletet, utána hazamentem, és egy szót sem szóltak hozzám. Mert mindenki elbeszélgetett az ismerősével a másikkal. Akkor ott nincsen meg ez a fajta vendégszeretet. És ez nem csak arra szól, hogy akkor vendégül látod otthon egy ebédre, hanem hogy tudsz-e örülni a másik embernek, és a presbiter az legyen, vagy az előjáró legyen, aki szereti az új embereket. Nem zavarja az ő feladatát az, hogy valaki itt van, hanem örül annak, hogy itt van egy újabb ember. Következő pont azt mondja, hogy tanításra alkalmas. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy rendelkezik a tanítás ajándékával, hanem hogy rendelkeznek el valamilyen fajta minimális képességekkel a tanításra. Ha emlékeztek, hát két hete néztük meg a presbiterek kapcsán, hogy kétféle előjáró van, a tanító és a vezető előjáró, egy még a vezető vénetnek is képesnek kell lenni, és késznek kell lenni bizonyos szintig, arra, hogy tanítsanak. Nem feltétlenül mindig az, hogy mindig kiállnak előre, és lenyomnak egy hatalmas prédikációt, annak a kapcsán mindenki aztán térdre volt az Úr előtt, hanem az, hogy kész van arra, hogy szolgáljon, akár mondjuk házi csoportjában, akár más formában, más helyeken, és kész tanítani másokat. A következő pont a felsorolásban az, hogy nem részeges. A direkt fordítása az eredeti szövegből az úgy hangzik, hogy nem ül hosszan, nem szeret hosszan ülni a bora mellett. Ami nem csak azon benne, hogy most akkor mennyit ül az alkohol mellett, nem azt mondja, hogy legyen teljesen abszinens, hanem egyszerűen, hogy ne az jellemezze, hogy ő túlzottan élfajház. Hogy az, ami fontos számára, az, amiben érzeteket leli, hogy ne az domináljon az életében. Szóval ez nem azt jelenti, hogy most akkor, hogy valaki előjáró és van egy borospincé, akkor fel kell függesztenünk az előjáróságát, csak az, hogy mondjuk a gyülekezetben ne arról beszél, hogy hú, múltkor a borospincében voltunk, beszélgettünk, és akkor és minden második példázata erről szóljon, hogy borospincében mit csinált. Hogy ne ott üldögjen állandóan, inkább forgolódjon többet gyülekezetben, mint a borospincében. Nem tudom, kinek van borospincé egyébként otthon. Akkor ez nem jelent akkor a problémát, csak azért szeretem kihangsúlyozni, hogy lássuk azt, hogy ebben ez van benne, ez a fajta hozzáállás, hogy ne ez jellemezze, hanem a mértéketesség legyen Úr az életében. Van olyan fontos egységet, ami azt mondja, hogy mértékletes a borívásban. Hogy nem az számít, nem muszáj leragadni itt a bornál, hanem bármilyen fajta élvezeti szernek a használatára szolgál ezt. Tehát, hogy nem kell leragadni a bornál, valaki sörös, akkor mondom, hogy azt mondja, hogy nem viszek volt, akkor nincs probléma. Csak, hogy ne ez motiválja. De igaz lehet ez mondjuk akár arra is, hogy legyen mértékletes a Netflixben. Vagy tegyünk, hogy HBO Maxban, csak hogy ne legyen, azt mondják, hogy egyet reklámozunk. Tehát, hogy ne legyen, hogy legyen mértéketes akár az ilyen, a sorozatok nézésében. Akár abban, hogy állandóan sportolni megy, és le van foglalva az, hogy minden nap másfél órát mozogjon, mert annyira már eltökélten egészségmániás. És sok minden más lehetne mellé sorolni. Tehát, amikor erről van szó, hogy legyen mértéketes a borívásban például, akkor ez sokkal inkább ezt lássátok mögötte, hogy nem tölt túl sok időt olyan dolgokban, amit a saját élvezetére használ. Aztán következő, hogy nem verekedős. Vagy másfajta, hogy nem kötekedő. Mert egyik fajta, hogy úgy fog, hogy nem verekedős, másfajta, hogy nem kötekedő, hanem megértő. És a verekedés azt mondja, hogy ezért ritkán látunk presbitert verekedni, igaz? Úgy leszik, mégsem, hogy ennyit elhetünk fel. De hogy olyan személy legyen, aki nem azt keresi, hogy kötekedéssel akarja megoldani. Azok a férfiak, akik mondjuk bántalmazok a családjukon belül, azok ne legyenek előjárók, mondhatnák azt, hogy nem verekedő. De nem csak erre kell gondolni, hanem hogy nem azt keresem, hogy márpedig nekem mindig igazon legyen. Hogy mindenbe bele akarok kötni az élő fába is. Hogy nem azt keresi, hogy hogyan tud mindig annak érvényt szerezni, ami őt motiválja, hanem hogy legyen megértő. Akarja megérteni a másik gondolkodását, a másik hozzáállást. És nem azt mondja, hogy verekedős, hogy az nálján, hogy nem verekedős, vagy nem kötekedő, hanem megértő. Olyan személy, aki kész és képes érteni a másikat, hogy mi motiválja, mi mozgatja, miért történnek dolgok. Hiszen mennyivel másabb akkor, amikor egy ilyenfajta előjáró van ott, mint amikor valaki ilyen bulldozerként jelenik majd a gyülekezetben. Következő úgy fogalmaz, hogy szelíd és türelmes, vagy másokat is úgy fogalmaz, hogy viszályokat kerülő. És ez nem arról szól, hogy legyen bamba, vagy bambi, vagy nyuszi, vagy ilyen olyan személy, aki csak így el van szépen, hanem olyan, aki ahelyett, hogy generálja a konfliktust, az előző kapcsolódóan, ahelyett, hogy generálná azt, inkább elkerüli, jól meg tudja oldani azt, hogy ne legyen ebből konfliktus. Mint egy kung-fu harcos, hogy nem küzd, hanem inkább kikerüli a harcot. Persze az nem jó, hogy minden pillanatban a kung-fu harcos végén elkezd bunyózni, tehát akkor mégsem lesz előjáró belőle. De hogy azt mondja, hogy legyen olyan, aki arra törekszik, hogy a viszályokat feloldja és megoldja. Ahelyett, hogy éppen generálja, vagy csak hagyja, hogy meg legyen. És az nagyon fontos, mert hogy lehet valaki olyan azt mondja, hogy én hagyom, hogy menjen tovább a konfliktus, nem szólok bele, de hogy nem az a jó, hanem olyan személy, aki képes azt jól kezelni, képes azt feloldani, megoldani. A következő, hogy nem nyerészkedő, vagy a másik forrás azt mondja, hogy nem pénzsóvár. Ugye, hogy a szeretett himnusz is mondja, hogy nem keresi a maga hasznát. Hogy legyen olyan az a személy, akit nem az elsődleges, akkor mit tud bele kihozni. Hogy nem olyan személy, hogy figyeljetek testvérek, erre az épületre ráfelelni egy felújítás. Az én vállalkozásom 10%-ból olcsóban megoldja, jó? Hogy nem ez az elsődleges motiváció van, akkor hogyan tudok ebből jó hasznot keresni magamnak. Hanem azt, hogy akkor, hogy mi a gyülekezetnek az elsődleges, mi a gyülekezet számára a legideálisabb. Hogyan tud a közösség nyerni egy adott dolgon. A következő az egy, nem egy egyszerű terület, azt mondja, a maga házát jól igazgató. Kérem, hogy tegye fel a kezét az, aki azt mondja, a maga házát nagyon jól igazgatja. Ugye, erre azt mondanánk egyből mindenki, hogy hát ez nem megy tökéletesen. Mindig bennünk van az, hogy lehetne jobban. És ez ilyen szép, hogy egy kicsit nehezebb téma. És nem azt jelenti, hogy a gyerekei angyalok. Az én gyerekeim nagyon nem angyalok. Most nincsenek is itt, hogy most angyalok. De hogy a görög szónak, hogyha nézzük az árnyalatát, akkor az jobban megérthető. Az otthon szót fogom használni, az otthon olyan értelemben nem a házra, a lakásra kell érteni, hanem az abban élőkre. És hogy a fordítás úgy fogalmazott, hogy olyan személy, aki az otthonában előjár, az otthonában példát mutat, az otthonát maga elé helyezi, az otthonát jól felügyeli. Az otthonát védi, az otthonának gondját viseli, az otthonának mindenben támogatást nyújt, az otthonát gondozza, az otthonát figyelemmel kíséri. A magyarázó szótár szerint mindez benne van ebbe. Ez az összes dolog benne van. Nagyon kemény, legalábbis számomra nagyon fejbevágó ez a fajta kihívás, hogy az otthonán a maga házát jól igazgató, az mindezt magába foglalja. Hogy ilyen módon áll hozzá. Nagyon bőséges jelentést tartalma ennek a kifejezésnek, és nagyon komoly terhet is jelent. Úgyhogy ez talán legalábbis az én szememben az egyik legerőteljesebb kihívás. A következő pont, amit használ Szentírás még, hogy a gyermekei engedelmesek. Hát így gondolom, hogy ez igazán csak hangerő kérdése. Tehát, hogyha elég hangosan mondom, akkor mindig engedelmesek a gyerekeim, de nem ez a kulcsa értelemszerűen, hanem hogy képesek lenni arra, hogy rendben igazgassa maga a házát, és amikor ezt rendben teszi, akkor ennek az egyik következménye, a gyermekei engedelmesek. De megint egy olyan fajta kihívás, hogy ha a gyermeke engedelmeskedett neki, akkor az nem csak azt mondja, hogy az apuka fegyelmet gyakorol, ami képes megérteni őket, és megértetni magát. Mennyire fontos ez a gyülekezetben is, nem? Megérteni a gyülekezetben az levő embereket, és megértetni önmagát, hogy miért történik mindez. És ahogy a salában ez lehetetlenség, úgy igaz a gyülekezetben is, de attól még törekszik erre, hogy ez megtörténjen, hogy ez ezzel ilyen módon valósága válhasson. Mert ha ez nem megy, azt mondja, akkor mihez kezdve a gyülekezetben, hogyha ott kell fegyelmet gyakoroltatni. Aztán a következő meg azt mondja, hogy nem lehet új hívő. És nagyon érdekes látni ezt, hogy azt mondja, hogy ha valaki új hívő, akkor abból mondhatni, automatikusan fakad az, hogy nem tud lelkileg olyan szinten érett lenni, mondjuk aki már régebb óta az Úrral jár. Nem szembesült egy csomó olyan fajta kihívással, a kísértéssel, amivel később esetleg már azt tudja mondani, hogy már szembesült vele. Hogy mennyire másabb az, amikor egy csomó dolog, és nem kezdek el sorolni példákat, de valószínűleg mindenki a fejében van olyan példa, amilyen szépen tudna jutni, hogy mi minden lehet kihívás. Ha egy ilyen embert tekintélybíró pozícióba helyeznek, mielőtt lelkileg készen állna erre, akkor vagy büszkévé válik, vagy éppen a fejébe száll az a fajta kihívás, az a fajta dolog, ami kihívásként meg előtte. És ha begondoltok, Sátánnak a bukását pontosan ez okozta. Ez a fajta probléma, hogy nem volt olyan szempontból olyan módon érett lelkileg, vagy hát mondjuk, hogy lelkileg most fogalmazunk így a Sátán kapcsán, hogy olyan fajta magas pozícióba került, ahova tette őt Isten, és aztán önmagának a büszkeség lett a veszte. Akár lehetnék én is a mennyura. Miért kell ide Isten? És nagyon könnyen lehet ez a fajta hiba, vagy probléma egy friss hívővel gyülekezem, hogyha a vezetésébe bekerül. Én vagyok a gyülekezet ura. Miért akkor elmegondolni a gyülekezet azt, hogy ez vagy az egyem? Ha én ezt mondtam, akkor ez van. Volt olyan gyülekezet, ahol láttam, hogy ezt ilyen történt, brutálisan szétszállt az egész közösséget, nem csak a közösségben, hanem a városban is. Nem baptista volt az, akit ismerek így, de teljesen szétesett mindenki, és olyan sérüléseket szedtek össze a hívő emberek a gyülekezetben, hogy aztán utána évekig küzdenek azokkal a problémákkal. És elég volt hozzá az, hogy megjelenik egy kis büszkeség, és talán már az, hogy ha én így mondom, akkor így lesz. Az a fajta kevésség hozzá kapcsolódik. Szóval nem véletlen az, hogy kihangsúlyozza, hogy nem lehet új hívő. Következő pont, hogy azt mondja, hogy a kívülállók jó véleménnyel vannak róla. Részben már néztük ezt, és azért gyorsan pillancsunk még rá, hogy jó hírnevél kell lenni a világiak körében is. Jó legyen az ő híre a gyülekezeten kívülieknek számára is. Tehát, hogyha nem tisztelik azt, amiben hisz, az nem probléma, mert akkor is őt ismerve, akkor is tisztelik a viselkedését és az éles stílusát. És hallani sokszor olyan embert, hallok embereket, akik beszélnek arról, hogy én nem hiszek Istenben, na de amit az ember csinál a gyülekezetében, azért megemel a kalapomat. Főleg falvabban hallanék egy gyakrabban ilyet, hogy hát ezek a hívők, ezek tényleg jó hívők. Egyet tudnék úgy hinni Istenben, mint ők, de ahogyan Isten képviselik, az nagyszerű. És azt mondja az szakasz, hogy ilyen véleménye legyenek róla, hogy látják azt, ahogyan él, amit tesz, és az változtassa a hozzáállásukat. Az változtassa a megállásokat az adott személyről. Ugye ez volt itt a Timoteusban, és Titus kicsit kibővíti mindezt. azt mondja Titusnak a Pál, hogy állíts be presbitereket a szolgálba, tehát hogy kezdj ezen dolgozni, olyanokat, akik egyrészt mondja azt, hogy nem vádolható kicsapongásra. Ezt már néztük, említettük idén korábban, most nem mondom, miért az előbb volt. Nem engedetlenek, ami azt is jelenti, hogy illedelmes, tisztességes, viszálykodás kerülő, megint csak nem mondom el még egyszer, hiszen az előbb volt. Azt is mondja, hogy feltetetlenek, ez konkrétan meg volt említve a másik felsorolásban. Aztán jön az, hogy nem önkényeskedő. Lehet is mondani, hogy nem önfejű, nem arrogáns, nem elbizakodott. Az nem tekinti magát úgy, mint aki mindent tud, és nincs szüksége már tanácsokra. Ez azért a kérdés, mert egyfelől ez ugye megvan, amikor valaki nem tapasztalt hitben, és úgy áll be aztán az előjárás szolgálatba, akkor is lehet ilyen. De ez megjelent akkor, hogy valaki már régóta az Úrral jár. Akkor is képes bárki igazából önfejével, arrogással, jelbizakodottá válni. Nagyon könnyű ebbe a fajta kísértésbe beleesni. Az amerikai jobban talán ismerős, hogy megvan az, hogy vannak fékek és egyensúlyok. Hogy kordában lehet tartani valakit, aki hatalmat kap. És mennyire fontos az, hogy az ilyen személy legyen olyan vezető, aki önmagát képes fékezni és egyensúlyba tartani. Akár pápának az a legelszegen, volt olyan személy, aki tudom, és megkértem azt, hogy lennél-e előjáró. Itt nem volt még ilyen, de majd lehet, hogy lesz itt is ilyen. És megkérdezte, hogy de hát miért én? És mondja, azért, mert annyira másként gondolkodsz, mint én, hogy kell egy ilyen ember nekem. Mert a célod ugyanaz, Isten szolgálni, de valahogy mindig, az én szemszögömben mindig innen közelíted meg a dolgokat, ami bizonyos szempontból szörnyen hangzik. Az én szemszögömből persze. Másfelől viszont olyan dolgokat észre fogsz venni, amit én soha észre nem vennék, vagy nem gondolnék rá. Hogy kész-e akár maga észrevenni az ilyen fékezés egyesülőket, akár mást használni arra, jó értelme véve használni, hogy legyen egy ilyen személy. Hogy ne önkényesen akarjon vezetni, hanem másokat meghallgatva, mások odafigyelve, hogy ne az ő büszkesége, vagy arroganciája győzzön, hanem hogy át lehessen beszélni a dolgokat. Aztán az a fajta, hogy nem indulatos, vagy nem kötekedő, hogy azaz a nem kötekedő, az a szelíd és türelmes, ezt néztük az imént, úgyhogy ezt nem mosolom még egyszer. A nem részleges is volt ebből a felsorolásból, a nem haszonleső, azaz nem ilyen riszkedő, az is volt, meg a vendégszerető is, azokat nem mondom úgy most még egyszer a Titusnál is, remélem emlékeztek rá, hanem azt mondja, hogy jóra hajlandó. Igazán mindenki hajlandó jóra, nem? Kasszázár forintok hajlandó vagy ráfogadni? Ugye, mi jóra azért hajlandók vagyunk, tehát az nem olyan nehéz elfogadni. De a jóra hajlandó, az sok, a konkrét fordítása azt mondja, hogy a jót kedvelő. Kedvelő jót, hogy az tetszik neki, azt szereti, ami jó. Nem csak hajlandó rá, hanem azt szereti, azt kedveli, az, ami számára úgy sokat jelent. Az érdekli, azt akarja elérni. Jóra hajlandó olyan személy, aki nem csak, hogy na jó, hajlandó vagyok rá, hanem az, hogy elsődlegesen engem ez mozgat, hogy mi az, ami jó. Mi az, ami Isten szerint jó? Ugye a zsidó 12:2, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. Ugye az mozgatja az ilyenfajta előjárót, hogy mi a jó. Mert ő arra hajlandó. Másra nem hajlandó, de arra igen. Más nem akar, de azt akarja. Mennyire fontos, hogy így legyen egy ilyen személy. Aztán felsorolásban ott van még a józan, ezt megint csak kitárgyatok, nem mondom még egyszer, és azt mondja aztán a következő pontnak, hogy igazságos. Vagy más fordítás úgy is fogalmaz, hogy igaz, becsületes, tisztességes. Az eredeti jelentés leginkább azt fejezi ki, hogy az isteni jogrendhez igazodik. Az igazságos leginkább azt mondja, hogy az isteni jogrendhez igazodik. Amit Isten mond, ahhoz akar igazodni. Az a fokmérő, az a mércéje, az a kánonja, amihez magát akar igazodni. Az igazságos ember az ezt az elvet követi, hogy Isten hogyan gondolkodik és mit mond, én ahhoz akarom magamat illeszteni. És nem csak magamat, hanem ennek következtében a gyülekezetet is. Az igazságos előjáró az olyan személy, aki önmagát is, és a gyülekezetét is Isten jogrendjéhez igazítja, azt az elvet követi. Következő a felsorolásban az, hogy kegyes. Ugye kegyes kétbakedes naplója, mindenki talán ismerő, hogy hallott már róla. De a kegyes szóreti jelentés, amíg visszatérünk ehhez, az megszentelt, vagy szent. Isten által tisztává tett. Kegyes személy az, aki mindig azt keresi, hogy mi az, amit Isten megszentel, hogy ő olyanná legyen, és hogy ilyen hatása legyen másokra. nem tudom, próbáltátok-e már, tehát van az régi mosogatószer reklám, totál kamó az egész, ne higgyetek neki, de úgy csinálják reklám, hogy belecsöppetnek egyetlen csepp mosószert abba a iszonyat zsíros edényben, és puff, így szétnő a zsír. Na ez kamú, ilyen nincsen, de sok minden más szempontjából ez létezik. Akár például, hogy próbáljátok azt mondjuk, hogy ilyen színes ízben hipot csöppetetek, és annyira érdekes, hogy látszik, hogy elkezd így szétterjedni, és elkezdi kivenni a színét. Ez a bulitabettának a színe, nem tudom, én gyerekként sok évességgel kísérleteztem. Szóval, hogy feloldottam azt vízbe, ilyen kékes színe volt, és akkor bele a hipó, és így elkezdett szétterjedni, és elkezdett távol tartani magától mindent. És ami azt jelenti, hogy az a kis hipócsepp, az elkezdte megtisztítani ott azt a vizet. Elkezdi átformálni, elkezdi tisztává tenni. És az, aki a kegyes előjáró, az olyan személy, akit Isten ilyen módon megtisztít, és ő is ilyen hatással akar lenni az egész idekezetben. Hogy azt megszentelje, Isten számára elkülönítse. Hogy így törekszik a gyülekezetben a jelenlétre. Következő pont, hogy önmegtartóztató, vagy más fordítással józan, vagy mértékletes, ezt megint már néztük korábban, nem sokolom fel még egyszer, hanem azt mondja következőként meg, aztán, hogy aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez. Ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez. Nagyon tetszik, hogy Pál megfogalmazza ezt. Azt mondja, hogy egyrészt ismeri, hogy milyen az igaz beszéd. Nemrég voltunk színházban, és hallottuk, ugye Rettevelt az apukát, és mindig azzal kezdte, hogy ahogy az írás mondja, aztán hozzátette a saját gondolatait. Így, ami úgy valamennyire hasonlított az íráshoz, de inkább csak az ő bölcsessége volt benne. És hogy van, amikor ilyenek vagyunk mi is, hogy azt mondjuk, hogy hát ahogy az írás mondja, és aztán a gondolatokat hozzátesszük. Volt egy olyan személy, akivel beszélgettem egy gyülekezetben volt az is, és ő mindig így kommunikált. Mindig azt mondta, hogy azt mondja a Biblia is, és aztán hozzátette a saját igazságát, és akkora blödségeket volt képes mondani. Ő simán elhitte azt, hogy a segíts magadon Isten, és megsegít, az a Bibliában van. És mondja, de van, nincs benne, tehát akkor miért mondjuk annyit? Vécére kell menni, azt sokat mondjuk, hogy nincs benne a Bibliában, tehát hogy nem egy olyan dolog, aminek mindig benne kell lennie, és hogy ő meg azt gondolta, hogy ez egy fixen, akkor majd ott van. De hogy az ilyenfajta vezető azt mondja, hogy ragaszkodik a tanításhoz, ismeri az igaz beszélt, amit Isten mond, és ő arról akar beszélni, ahhoz ragaszkodik a saját életében, és az ő szolgálatában is. Nem hozzátesz dolgokat, hanem ahhoz ragaszkodik, ami az igében van. Azt, hogy hagyja, hogy hatása legyen ő rá, és azt engedi egy idegezetre is, hogy arra tovább menjem. Tudja, hogy milyen az, és attól nem tágít, amelyet kiköt, és az a célja, hogy másokat is ahhoz a fajta igaz beszéd, az igaz tanításhoz kössön. Nem önmagához, hanem az igaz beszédhez igazít mindent. Nem önmagához, hanem az igaz beszédhez igazít mindent. Szóval a következő pont. A célja a ragaszkodásnak, ugye amiről most beszéltünk, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani. Az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és ezt teszi a hívők felé. És annyira könnyű az igazsággal csapkodni, nem? Olyan jól fejbe lehet másokat várni az igazsággal. Én tudom az igazságod, és az ez, és ha nem tudod, akkor te bűnös vagy. Akkor te alkalmatlan vagy, akkor te béna vagy. Olyan könnyű a vélet igazságainkat, vagy éppen a valós igazságot is fegyverként használni. És amikor az igazságot, hogyha rosszul használod, és rosszul csomagolod be, akkor csak fájdalmat okoz, csak sérülést okoz. És azt mondja, hogy az ilyenfajta jó vezető, azért ragaszkodik az igaz beszédhez többek között, hogy azzal bátorítsa a másikat. Hogy ne csak azt mondja, hogy figyelj, te bűnös vagy, és a pokolba fogsz elégni, hanem azt, hogy bűnös vagy, de van a bűnből való szabadulás. És ha begondolok, ezt tette Jézus. Újra meg újra ezt tette. Hogy akkor a bűnös azt mondja, hogy elé viszik, hogy na, gyere Jézus, kövezzünk! Gyere, próbáld már ki, mi nem csináltad ezt velünk sohasem. Akkor nem azt mondja, hogy figyeljetek, azt mondja, ez nem bűnös, ne kövezzük meg. Csak olyan mondja, aki büntelen, az vásárol az első követ. Ami benne van, az is, hogy ragaszkodik az igazsághoz, de ragaszkodik ahhoz is, hogy bátorítsa ezt az asszony. Bátorítsa arra, amit aztán mondják, hogy menj és többé ne vétkezz. Hagyd fel ezzel. Hagyd fel azzal, hogy prostituált legyél. Hagyd fel azzal, hogy házasságtörő legyél. Hagyd fel azzal, hogy bűnöző legyél. Hagyd fel azzal, hogy nem kell ilyen drasztikus dolgokban belemenni, csak hagyd fel azzal mondjuk, hogy te másokat vádolj, vagy másokat pletykálj, vagy rossz indulatú legyél. Hagyd fel azzal, hogy rosszul érted a dolgokat, és azt akarod követni. És az ilyen vezető az azt mondja, hogy az egészséges tanítás az ne fegyverként, hanem bátorító eszközként van ott a kezében. Mennyire jobb egy olyan vezető, aki nem fejbe csapték az igazsággal, hanem azt mondja, hogy figyelj, látom, hogy ez hibás benned, és ez segíteni akarok, hogy ez változzon benned. De akár csak kérdésre vezet el téged arra, hogy rágyere arra, hogy ebből most milyen probléma van. Úgyhogy a célja rosszulásának egyfelől az, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és a másik az pedig az, hogy a másik célja, hogy meg tudja győzni az ellenszegülőket. Meg tudja győzni az ellenszegülőket. Ne úgy képzeljétek el, hogy valaki a jó előjáró megy az utcán, és azt mondja, hogy neked Jézus kell! És hagyjál békén! Nem, berángatja a gyülekezetbe. Tehát nem ilyen fajta ellenszegülőkről van szó, hanem az, amikor valaki azt látja, hogy neki hogy másfele megy, és figyelzett a dolgokra, szegény áll. Ugye Áron, már csúszik lejjebb. Hogy amikor valaki ilyen módon nem akarja jól érteni az igét, akkor tudja olyan módon, ismeri az a Szentírást olyan módon, hogy azzal meg tudja érinteni őt, tud hozzászólni. Nem tudom, emlékeztek rá, még annól néztük a 2. Korintus 14-5-ből ezt a következő szakaszon felolvasok. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek. Ja, bocs, 2. Korintus 14-5. Mondom. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel romlunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Most nem kezdem már újból elmondani azt, ami egy fél éve volt, hogy mi az okoskodás és mi a magaslat. Nagyon fontos szerintem ezeket jól látni. De ugye az okoskodás, csak nagyon villámröviden, az amikor az emberek a fejébe vesznek valamit, akkor az így van. A magaslat pedig már olyan fajta tantétel, amit már alapként vesznek a saját életükbe, noha a Bibliával szemben megy az. És hogy igazából az ilyen vezető, az Isten igéjével képes meggyőzni az ellenszegülőket, de figyelj, nézzük át együtt az igét, hogy mit is mond ez erről. Valóban így látod, hogy ez azt jelenti, hogy? Ha nem, akkor mit? És tudja használni, ismeri Isten igéjét annyira, és a kértében ez formális hat, és tudja ezt arra is használni, hogy azok, akik Isten igéjével ellenszegülnek, nem a nem hívők, hanem a hívők gyülekezetbe, azoknak az életét át tudja formálni. No, hát ez itt most 20 pont volt. Ugye voltam, hogy többször előfordulat, nem mondtam, nem szálltam be a pontokba, de 20 ilyen kemény pont volt. Durva és kemény pont, azt gondolom. És előjáróknak olyat kell választani, aki rég az ez. Ha most lehet, hogy azt mondom magadnak, hogy hát akkor ott lesz jövő héten a szetlés, akkor 20-ból 16, hát nem. 20-ból 11, nem ez a dolgunk, hogy szépen most megítélgessük az embereket, hanem az, hogy kik azok, akiben látod ezt a fajta törekvést. Nem az, hogy ki az, aki tökéletes, hanem hogy látod azt, hogy ezek a dolgokra törekszik. Szándéka van arra, hogy ilyen módon éljen. És ha olyan előjárókat választanak, akik rendelkeznek ezek a jelenzőkkel, akkor azt mondhatjuk, hogy akkor odajozottan működő vezetés lesz gyülekezetben. Akik erre törekednek, akkor az jól fogja előrevinni a gyülekezet életét. Ettől nem lesznek nem a problémák, de azokat megfelelően lehet kezelni. Szóval nem arra van szó, hogy ha most akkor 3 hét múlva előjön egy probléma gyülekezetben, akkor rosszul választottuk, mert valaki csak 20-ból 19 volt. Hanem az, hogy akkor fogják tudni az ige szerint kezelni mindazt a nehézséget. És akik meg rajtanak az ajánló listán, hát előre van az, hogy ezeket majd így szépen gyereket számon kérjük rajtatok egyesére. Nem ez a szándék megint csak, hogy most akkor ezt mind számon kérjük. Nem az, hogy egy lista nekünk, magunkat is beleértve arra, hogy igen, nekünk erre törekednünk kell, hogy ott tartsuk magunk előtt újra, meg újra. Hogy igen, Uram, formálj engem ilyenné. Hogy én szeretnél téged ilyen módon szolgálni, hogy ebbe benne lehessek. És akkor jönnek a diakónusok. Ha emlékeztek rá, ugye elolvastuk az imént ezt a 8-tól 13-ig levő szakaszt, elolvasom még egyszer csak, hogy felidézzük, mert már régen volt, és már elfejtettük. Először elmondta, hogy a presbitereket, és azt mondja, hogy ugyanígy a diakónusok is. És csak ezzel kell kihangsúlyozni, mert nem arról van szó, hogy nekik nem kell mindent megcsinálniuk, hanem hogy mindezek ugyanígy legyenek jelenzők, ő rájuk is, meg rátok is, mi ránk is, minden egyes emberre. De azt mondja, hogy ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértetlen borívás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akiben megvan a hit, olyan hit tiszta lelkiismerettel. Hit titka tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni, előbb csak akkor szolgálnak a feltetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletemért legyen, nem rágalmazó, mértéketes, mindenben hűséges. A diakonusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, minden maguk háza népét jól vezetik, mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Mondhatjuk azt, hogy itt kisebb a lista, de az imént mondtam, igazán nem kisebb, mert hogy ez csak egy plusz kiegészítést tesz még hozzá. Kezdi azzal, hogy legyen tiszteletre méltó, vagy tisztességes. Ami leginkább átfedésben van azzal, amit korábban néztük, hogy már hogy megbecsült személy legyen tiszta, vagy éppen feltétlen pont, mint a presbitereknél. Tehát, hogy nem más jelent, inkább csak adott a jelentés tartalmához még egy kis plusz szint. És ha már a színnél vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy nem kétszínűek. Ez érdekesen azért igaz. Tehát láttuk az imént fenn, hogy volt kék és sárga ember, nem volt senki se kék sárgában, pedig az ugye vagy svéd lenne, vagy milyen szurkoló. Bocsánat? Nem, van egy amerikai focisapat, akinek kék sárga a színe, azzal gondolkodom, nem tudom eszembe, hogy milyen szurkoló, minden ők festik az arcokat kék sárgára. De ilyen akár ukrán is lehetne. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy nem kétszínűek. A kétszínű szó úgy hangzik, hogy dialógus. Konkrét az, hogy dialógus, ami azt mondja, hogy két nyelvű. De nem úgy két nyelvű, most akkor két nyelven tud beszélni, hanem olyan értelemben, hogy mi mondjuk, hogy két színű, ez a mi fordításunk, hogy két nyelvű. Egyik nyelvével így kommunikál, másikkal meg úgy. Egyik nyelvével ezt mondja, másik nyelvével meg azt mondja. De csak két nyelvű lenne. Vagy amit szoktak használni még erre, megint csak egy ilyen kifi kifejezés, vagy abban benne van, hogy milyen a kígyó nyelve, ez a kis villás nyelv. Szóval tetszik ez a kép, amit használnak egyesek erre a két színűre, a két nyelvűre, hogy egyszerűen olyan, mint a kígyó. Hogy más sziszeg, beleszíszeg a füledbe, és kicsit félrevisz téged. Vagy ha már itt tartunk, akkor a gyűrűk urában a kis fülbe suttogó, hogy irányítja az adott szemét. És ugye a jó, ilyen szempontból a jó előjáró, a jó diakónus, az nem kétszínű. Az nem más mond egyébként másik irányba. Nem az van, hogy neked beadja ezt neki meg azt. És ez talán furcsának hangzik, hogy miért jelenik ez meg, de biztos láttok már olyan szemét, és találkoztok olyan személlyel, aki nagyon akar megértő és segítő lenni. Benne van a szívében ez. És valamikor az ilyen személyek azt csinálják egyszerűen, hogy beszélget valakivel, és akkor azt mondja, hogy te szegényem, igen, hát nagyon kihasznált, nagyon tönkretettél az ember. Szóval egy másik ember beszélget, hogy hát látom, nagyon bántott téged az a másik ember. És akaratlanul is képes arra, hogy két nyelvű legyen. Hogy úgy jön le mind a kettő félnek, hogy új, velem egyetért. És az, hogy mellém áll, az egy dolog, hanem hogy egyetért velem. És nagyon veszélyes tud ez lenni. Önmagában nem is tűnik ez fel, de nagyon sokszor problémát tud okozni ez, és emiatt is fontos kihangsúlyozni ezt. Kézzet egy csak magatokat a helyzetben, amikor ugye ott volt mondjuk az acsal hadban az első probléma, hogy akkor most hiszenek a görög nyelvűek, meg a másikak, és az egész, hogy sokkal jobban figyelnek ő rájuk, sokkal mindig előtt törődnek. Hát milyen dolog már ez? És hogy hallgatja ez a két színű, a két nyelvű. Úgy igen, tényleg nagyon odafigyeltek rájuk, hát ez nem volt jó, hát úgy szegény ki, milyen rossz volt neked, így meg úgy. Utána megy a másikakhoz, ezek a görögök beszélők, ezek mindig dumálnak. Hát igen, neked is mindig igazad van. És nagyon könnyű akaratlanul is ezzel a kétszínűséggel, ami nem szándékos kétszínűséggel, egyszerűen rossz viszályt szítani, vagy a viszályt tovább generálni két ember között. Tehát ne csak abban gondoljatok a kétszínűben, amikor látok ilyen kétszínű embert, aki egyből mindenki a fejében van, vagy három ilyen név, akit fel tud sorolni, vagy ha egy sütesz ebbe, akkor nézz a tükörbe, hanem hogy olyan módon, hogy egyszerűen akaratlanul is képes generálni ilyenfajta konfliktust. És azt mondja, legyen olyan diakonus, aki nem teszi ezt, nem áltatja a másikat azzal, hogy éppen megesik valakinek a szíve, és nem olyan nyers őszinteség kell, hogy legyen jellemezze, hanem az, hogy a melléállás mellett legyen meg a tisztánlátás is. Hogy jól látás az ilyen helyzeteket. Mert máskülönben nagyon könnyen kihasználják őket. Azt a következő pont, azt megint csak láttuk már korábban, nem mértéktelen borívás rabjai, ugye a presbiteretnél néztük már ezt, nem haszonlesők, ezt is már néztük a presbiteretnél, és nem megyünk bele, és azt mondja, amit most nem fogunk átbújni alaposan, mert ezt meghagyjuk jövő hétre, hogy megvan bennük a hit titka. És nagyon tetszett nekem az, hogy mi lehet a hit, vagy mit jelenthet ez. Mert hogy készítettek, hogy a Bibliában csak itt található meg ez a kifejezés, sehol máshol. Ez annyira izgalmas, hogy megmondom azt, hogy jövő héten majd erről lesz szó. Mindenki remélem, hogy itt lesz a jövő héten, és ezt megnézzük alaposabban. Ez szerintem nagyon, nagyon izgalmas lesz ez az egész, úgyhogy átbújjuk, most lapozom tovább a hittitkát. Jó hosszú. Hát igen. Nem úgy folytatja, hogy megvan benne a hit tiszta lelkiismerettel. No, erre is vissza fogunk azért érni a jövő héten, amikor a hittitkát megnéztük, már könnyebb lesz majd értelmezni, de csak részben is, hogy azt mondja, hogy őrzi a hitet jó lelkiismerettel, hogy saját maga is meg kell győződjön a helyi gyülekezet tanításának igazságáról, meg az írások, hogy az mit mondanak, és ezt a hitet jó lelkiismerettel őrzi meg a gyülekezetben. Hogy tiszta lelkiismerettel, hogy igen, én ilyen módon akarok hinni, ilyen módon készülök hinni, és ebben munkálkodom a gyülekezetben, és ez megmaradjon. Aztán lehet egy érdekes dolog, hogy a feleségre is van egy kis plusz színezék. Azt mondja, a feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen. Érdekes, hogy a presbiterén nincs ilyen felsorolás, tehát a presbiternek nagyon jó, mert a felesége az lehet sorozatgyilkos, vagy éppen bármi más. Ő akkor is lehet presbiter, de diakonus nem lehet. Nem, hát értelemszerűen nem erről van szó. De őt külön kihangsúlyozza az, hogy olyan, aki nem rágalmazó, aki mértékletes és mindenben hűséges. És gondolkodtam azon, hogy ez miért olyan fontos. Hogy a feleségre miért adja a diakonusot látszik külön, míg a presbiteretnél nem. És aztán nem tudom, hogy így van-e vagy sem, de az én megértésem mondom most el nem az, tehát hogy ezt nem fedeztem fel máshol. De az, hogy azt mondja, hogy mértékletesen és mindenben hűséges, és közben nem rágalmaz olyan a felesége. Találkoztam olyan presbiterekkel, olyan diakonosokkal, akik a mindent is megadnának másoknak. Ez olyan szinten mondjuk, hogy akár volt ilyen személy, aki mondta azt, hogy drágám, volt itt egy ember, és kellett neki cipő, és adtam neked az egyikből, amit nagyon rég álltam lábadon. Ez egy konkrét eset, ami valószínűleg legtöbb embert mellbevágna, legtöbb hölgyet mellbevágna, nem? És ott a feleség azt mondta a férjének, hogy rendben, drágám, legközelebb majd beszéljük meg előtte, hogy hogyan lesz jó. És annyira tetszett, amikor azt elmeséltet nekünk, hogy mi történt. Nem azt mondta, hogy hát egy állat, hát egy cipő, hát egy cipő, már három éve fel akartam venni. Nem ez, nem így állt hozzá, hanem az, hogy oké, akkor mértéketes és hűséges a másikhoz. Nem azt mondom, hogy jó volt a hozzáállása annak a diakonosnak az a nagyon szolgáló szívvel, de hogy a felesége nem azzal kezdte, hogy lesz ilyen ostoba tör, hanem az, hogy oké, akkor lett egy nagy levegőt, és azt mondta, hogy örülök, hogy ilyen nagy szíved van, mert legközelebb kicsit másként csináljuk. És hogy azt mondja, a feleség az ne azt kezdje akkor, hogy más mire adod a cipőmet, hanem az, hogy oké, akkor mehetetek ebben is, kitartok mellett hűségesen, és akkor keresik azt, hogy ő lehet ezt legközelebb jól csinálni. Szóval, és azért prezsidereknél ez ritkább ajánlít meg. Nem azt mondom, hogy prezsidere nem lehet ilyen nagy szívű, de hogy kevésbé tud dominánsa megállni, mint a diakonosokra jellemző hozzáállásnál. Úgyhogy én valahogy próbáltam értelmezni magamnak azt, hogy miért van az, hogy a feleségeknél külön ki van az emelve, hogy a diakonos feleségére igaz legyen ez. És persze egyébként ez így fog történni akkor, hogyha jól igazgatja a családját. Mert a 8. pont a diakonosnál az, hogy jól vezeti a házan népüket, mint hogy a presbiternél is volt. És aztán nem tetszik az, hogy van egy következmény felsorolva, és itt szeretném kihangsúlyozni azt, amit múltkor is mondtam már. A következmény az így hangzik, mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusban vetett hit hirdetésére. És ezek alapján vélik úgy egyes tanítók, hogy ha valaki diakónus, akkor jól szolgál, jól bizonyít, szép tisztességet szerez magának, és aztán majd utána felbátorodik arra is, hogy Krisztus hirdesse, és meg később alkalmas az presbiternek is, hogy felfejlődik. De ha megnézitek, ez itt, az így van, hogy van 12 vers előtte felsorolva a diakónus és presbiter és diakónusnak a feladata, és a végén ez mind a kettőre szóló ige szakasz, hogy akik jól szolgálnak, akik jól teszik ezt, akik jól forgalódnak a gyermeki közösségbe, azok szép tisztességet szereznek maguknak, nem azért, hogy milyen jó vagyok én, hanem az, hogy olyan dolgot tehetnek, ami Istennek az országát munkája. És ráadásul ebben a szolgálatban bátorságot nyernek a Krisztusba vetett hit hirdetésére, hogy erre hív minket Isten. És gondoltok bele, hogy mekkora bátorság jött akár Istvánba, akár Fülöpbe, aztán később évben. Hogy milyen dologra hívta el őket az Úr. Milyen bátorság kellett ahhoz, hogy István kiálljon a vezetők elé, és beszéljen Krisztusról olyan formában, olyan tette azt, tudva, hogy meg fog halni. Mekkora bátorságot nyert ehhez Istentől? És azt gondolom, hogy az, amikor valaki elkezd szolgálni Istennek, és elkezd ilyen módon felvállalni ilyen tisztségeket, az nem csak arról szól, hogy valaki lehet. Mert ezen keresztül nagyon sok mindent meg lehet tanulni Krisztusról, még inkább Krisztustól. Mert hogy, és ezt leértem aztán többet tettek üzenetben is, hogy úgy fogalmaztam, hogy körülbelül egy évben nettóban 70 órát jelent az előjáróság. Nem is olyan sok, igaz? Mondjuk azt mondjuk, hogy havonta egyszer találkozunk 5-6 órát, mondjuk ha egy évben egyszer elmegyünk valahol még külön pluszba, akkor az 70 órából megvan. Végül is mennyi van? 8000, hírt akarta számolni, 760, mert ekkörüli óra egy évben. És abból 70 az nem is olyan nagy mennyiség. Csak hogy nem csak ennyi lesz benne, hanem jóval több is. Jóval többet is igényel tőlünk. Mert ott van egy csomó olyan éjszaka, amikor azon rágodsz, hogy hú, most mit kellene csinálni, hú, most mi lesz velünk. Mi a jó gyülekezet számára, merre kell tovább menni. Volt olyan, hogy volt nálunk éppen egy gyülekezetből valaki, beszélgettünk velük, és aztán éjszaka nem aludtam, hanem imádkoztam, meg rágodtam, mit lehetne velük csinálni. És egyszer csak úgy megszólaltam Timi, aki azt, ami alaszik, azt mondja, te is rajta gondolkodsz? Aha. És igaz, hogy nettó 70 óra, de bruttóban sok száz óra az előjárók számára. Mert ott rágódik a dolgokon, ott örlődik, ott azonban gondolkodik, hogy Uram, mit kellene tennünk? Hogyan menjen ez jól tovább? Mi a te szándékod, mi a te akaratod? És amikor Jézus ott van a Gecsemáné kertben, és ott könnyezik és vért izzad, az, amikor a félrevonul és külön megy valahova, és csak elmegy azért, hogy imádkozzon, és a tanítványok szépen elvannak, és élvezik a dolgokat, ő meg ott van az Úr előtt, és örlődik, az nincs benne a nettó 70 órában. Az nincs benne a Bibliában annyira részletesen leírva, azt nem tudjuk, hogy történik. De Jézus rágódik, ördődik. Nem azért alszik el a hajóba, mert kimegy a csíje a gyógyítás közben, hogy ilyesmi, hanem egyszerűen azért, mert hogy ő éjszaka is ott volt az Úr előtt. Mert ő ördődött. És részben mondom az a leendő előjáratnak, hogy igen, ez van rátok. A néha az ilyen éjszaka, néha az ilyen nehéz dolog, amikor nem más csinálsz, mint ördődsz az Úr előtt. De mondom nektek is, hogy akiket választatok vezetőknek, ők ilyenek lesznek, és ilyenek már most is. Akik értetek harcolnak az Úr előtt. Nem a jó tisztség miatt, vagy egyéb miatt, hanem azért, mert tudják azt, hogy mekkora ára volt Krisztusnak az, hogy mi vele élhessünk, és ők hűségesek akarnak és méltók lenni ehhez az árhoz. És az a nagy bátorság, hogy ennek Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére, az nem csak arról szól, hogy mennyire prédikálnak jól, hanem arról, hogy megértsük azt mindnyájan, hogy mit tett értünk Krisztus, hogy ő meghalt, hogy ő feltámadt, hogy mi üdvösségünk, a mi reménységünk ő benne van. Tudom, hogy rengeteg info ez, de tudjátok azt, hogy erre hív minket Isten. És erre hív benneteket is, hogy ebben legyetek támogatók, hogy éppen mellettük állók. És nem azt mondja, hogy mit csináljanak, arra volt szó korábban, hanem ebben a felsorolásban azon benne, hogy milyen jellemük legyen. Mit legyenek azok a jellemzők. Van egyre arra is, hogy miket csináljanak, de itt a jellemről van szó. Hogy Krisztusi jellem jellemezze őket. Hogy Krisztusi jellem legyen egyre inkább nyilvánvalóbb az előjárókon. Mert amikor ez megtörténik, akkor ez lesz hatása a gyülekezetre is, és hiszük azt, hogy ez mindenki másra is hatással lesz. Hogy bátorítok benneteket, hogy ezt keresétek a vezetőkben, mert erre hív minket Isten. Imádkozzunk így. Köszönöm Istenem azt, hogy te adtál számunkra egy nagyon bőséges leírást, amiket az elmúlt 4 hétben átnéztünk, hogy mi mindenre bátorítasz minket, mindenre hisz minket abban, hogy meglássuk, megértsük, hogy kik azok, akiket adsz gyülekezetben. Elsősorban szolgálóként, olyan személyeként, akik alázattal tudnak te előtted lenni, és alázattal tudnak gyülekezet előtt lenni. És köszönöm magam azt, hogy te mindig adsz olyanokat, akik példák lehetnek. Példák hitben, példák abban, ahogyan téged követnek. És Uram, azt mondja Pál is, hogy legyek követőim, amint én követőjök Krisztusnak, és szeretném, Uram, ha jól látnánk azt, hogy kiket tekintesz te ilyen személynek. Így kérd téged, Uram, arra, hogy adj nekünk bölcsességet abban, hogy mindent az igéket nem csak jól értsük, de kezdjen el mindig és minden több ember számára egyfajta alapvető életstílussá válni mindez. Ezek a jellemvonások, ezek tudjanak kicsirázni bennünk, mindegyikünkben, és ugyanak aztán nagy fává hajtani. És nem hiszik azt, hogy amikor ez egy ilyen fajta gyülekezeti erővé válik itt a közösségünkben, akkor ezt egyszerűen látják az emberek. És nem minket, hanem a kertet dicsérik majd. Amen.